A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
Perszel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Jövő év november 30-ára módosította a kormány a betétdíjas rendszer bevezetéséhez szükséges beruházások befejezésének határidejét. Egy szeptemberi ülésén a kabinet elfogadta a körforgásos gazdaságról szóló országos stratégiát, amely elsősorban a hulladékok begyűjtését és újrahasznosítását célozza, és a Nemzeti Parkok Védettsége váltott ki vitát nemrégiben a DECLIC nevű civil szervezet és a környezetvédelmi miniszter között. A civilek a tárcavezető ellen lejáratási kampányt indítottak, és a lemondását követelték. Mai meghívottam Táncos Barna környezetvédelmi, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, miniszter úr!
Jó napot kívánok, hogy szerettel üdvözlöm a hallgatókat, és Agyagási úr!
Telefonszámunk 0265-22-20-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Miniszter úr, januárban indul az új decentralizált napelem program. Mit jelent ez? Könnyebb lesz majd hozzáférniük az igénylőknek a programhoz?
Azt szeretném elsősorban elérni, hogy ne egy intézmény foglalkozzon ezzel a nagyon fontos programmal, mert így szinte lehetetlen a több tízezer és valószínű 2023-tól a több százezer kérést lebonyolítani. Egy olyan decentralizációt javasolok az önkormányzatoknak, amelyről konkrét tárgyalást is fogunk folytatni a napokban, amelyben lehetővé tesszük, hogy előre a finanszírozási összegeket az önkormányzat rendelkezésére bocsátjuk, a költségvetésükbe átutaljuk a támogatási összegeket, egy országos informatikai rendszerrel beregisztráljuk a kéréseket, az igényléseket, utána pedig a lebonyolítást egy egyszerűsített procedúra szerint az önkormányzat le tudja zongorázni. Ez azt jelenteni, hogy az emberek, a kedvezményezettek nem kell Bukarestbe küldözgessenek dossziékat, nem kell Bukarestből várják a megoldásokat, hanem helyben tudják így az ügyet intézni. Az ügyintézés az önkormányzatnál lenne, kifizetés az önkormányzattól történne, és bízok abban, hogy el tudjuk érni azt, hogy 2-3 dokumentum alapján ezeket a támogatásokat ki is tudjuk utalni. Az egyik dokumentum a telekkönyv, kell legyen a másik dokumentum az országos hálózatra való rácsatlakozás, és ha ez a kettő megvan, akkor elvileg, és a számla, amivel bizonyítja, hogy felszerelte a szakcég az illető napelemes rendszert. Ez a három meggyőződésem, hogy elég kellene legyen ahhoz, hogy egy ilyen programot le tudjunk bonyolítani, és a kedvezményezett a pénzt megkapja, hogy ha erre november folyamán az egyességet meg tudjuk kötni az önkormányzatokkal, akkor indulhat jövőben a program. Van egy hasonló kezdeményezésünk decentralizációra, ahol egy 80%-20%-os finanszírozást javasoltunk a helyi rancsautóprogramra. Ez azt jelenteni, hogy a 3000 lejnek 80%-át a környezetvédelmi alapbiztosítja, 20%-át az önkormányzat teszi hozzá, és amennyivel az önkormányzat szeretne az illető településen ilyen programot lebonyolítani, akkor megköti a finanszírozási szerződést a környezetvédelmi alappal, és indulhat is a helyi program ugyanúgy, hogy a 80%-ot azt előzetesen a rendelkezésére bocsátjuk az önkormányzatnak. A valós decentralizáció az közelebb viszi a döntést és az ügyintézést az emberekhez, az állampolgárokhoz. Mi az RMDS részéről mindig annak voltunk a támogatói, hogy ne Bukarestbe történjen minden elbírálás, minden döntés, hanem minél közelebb az emberekhez. Ehhez nagyon sok módosítást kell az országos adminisztrációba eszközölni. Ilyen jellegű módosításokat eszközöl nap mint nap Cseke, aki a kollégánk is, és az önkormányzatainkat ezzel tudjuk erősíteni, ezzel tudjuk támogatni, és az állampolgárunkhoz közelre tudjuk vinni a döntéseket.
Tárgyaltak már az önkormányzatokkal? Vállalják ezt? Mert hogy ez plusz munkát jelent majd számukra.
Az önkormányzati egyesületekkel jövő héten fogunk erről tárgyalni. Én úgy gondolom, hogy néhány tíz dossziénak a lebonyolítása, vagy akár egy százas tételnek egy év alatt, az nem egy túl nagy megterhelő tevékenység. Amint mondtam, a pénzt az előre rendelkezésre bocsájtanánk, és a dokumentumoknak is egy részét az önkormányzat kell kiadja, amennyiben egy-egy ilyen programról van szó, például a helyi roncsoltó programnál az önkormányzat kell a beiratási dolgokkal foglalkozzon, ezért az is egyszerűsíthető lenne, és hogyha nem túl bonyolult a procedúra, akkor biztos vagyok benne, hogy nem jelent egy túl nagy terhet az önkormányzatnak se. Az állampolgárok kiszolgálása pedig az mindig egy plusz bónusz az önkormányzatnak, és az állampolgárok mindig értékelik, hogyha ilyen segítséget kapnak.
Igen, most mekkora az elmaradás az éppen futó programok tekintetében?
45 ezer dossziéból több mint 20 ezer van ma kiértékelve. Ez azt jelenti, hogy túl vagyunk lassan a felén, és év végéig le tudjuk zárni ezt a programot. Nem számított senki az év elején januárban, tavaly decemberben, idén januárban egy ekkora érdeklődésre. Több tízezer dosszié érkezett be a környezetvédelmi alaphoz, és valószínű, hogy jövőben ez már százezres tételeket fog jelenteni. Épp ezért kell megtaláljuk a lehetőséget annak, hogy ne egyetlen bukaresti intézmény foglalkozunk a százezer dosszéval, mert akkor valószínű, hogy évtizedekbe fog telni, amíg egy ilyen programot lebonyolítunk.
Lesz plusz költségvetési keret? Jut mindenkinek pénz?
Mindenképpen többszörözzük a költségvetési keretet is. Én úgy látom, hogy a következő 2-3 évben egy 1 milliárd eurós nagyságrendű költségvetést tudunk biztosítani ennek a programnak, ami valóban több százezer napelem rendszer szerelését tudja finanszírozni.
Uh-huh. Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Klára vagyok. Én szeretném megkérdezni a miniszterzat, hogy ezzel a napelem dologgal kapcsolatosan a plusz áramot, ha az állam visszavásárolja, elbírja-e az infrastruktúra, a régi vezetékrendszer. A másik kérdésem pedig, hát nem ide tartozik, hanem a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos. A flakonokat gyűjtik, igen ám, de ott vannak a műanyag poharak, a tejfölösek, meg a kefíresek, meg stb. És a nájlonzacskók. Tudjuk, hogy a nájlonzacskók porrá válnak, és azt mind belélegezzük, ha azokat se szedik. Mi lesz azoknak a sorsa? Meghallgatom a rádióban. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Az első kérdésre a válasz, az pontosabban egy technikai válasz kell legyen. Én meg vagyok arról győződve, hogy ezt a nagyságrendet, a több százezer termelést elbírja az infrastrukturális rendszer. Jövő héten az energetikai hatósággal fogunk tárgyalni arról, hogy milyen módszerekkel tudjuk szó szerint kényszeríteni a disztribúciós vállalatokat, hogy minél hamarabb felszereljék azokat a technikai berendezéseket, amelyek lehetővé teszik az országos hálózatban való betáplálását a megtermelt energiának, mert ugye ez is feltétele annak, hogy a napelemes rendszer működőképes legyen. Nagyon sok esetben elakad ezeknél a disztribúciós vállalatoknál a folyamat. Ezeket fel kell gyorsítani, és Nagy Zoltán kollégámmal a héten már egyeztettünk arról a hatóságtól, hogy ezt hogy lehet gördülékenyebbé tenni. A rendszer el fogja bírni mindenképpen ezt az első néhány százezret.
Bár ott tartanánk, hogy ne bírja a rendszer, annyi termelődne, ugye, miniszter úr?
Igen, hosszú távon persze, hogy most már teljesen más perspektívákban kell gondolkozzanak azok, akik az országos infrastrukturális rendszereket fejlesztik, mert megváltozott a világ, egyre több energia, elektromos energiára, villamos energiára van szükség, ezért a rendszereket is úgy kell gondolni. A műanyaggal kapcsolatosan nem csak a műanyag palackokat, a flakonokat gyűjtik. A szelektív hulladék gyűjtés azt jelenti, hogy minden, ami műanyag, az a műanyagos zsákba kell kerüljön, a műanyagos gyűjtéskor kell kikerüljön a hulladékszállító autóba, és onnan egy olyan válogató sorra kerül, a műanyagot tovább 8 kategóriára válogatják szét. Külön fogják szedni a fehér petpalackot, a zöld petpalackot, a barna petpalackot, a kék petpalackot, külön fogják szedni a ketchupos és mustáros tubusokat, külön fogják szedni a mosószeres dobozokat, azok más típusú műanyagból vannak, külön fogják szedni a műanyag tasakokat, a zacskót, ahogy mondjuk. Tehát ez a műanyag hulladék válogatás, az azt jelenti, hogy az összedobált egy zsákba dobott mindenféle műanyagot 17-18 típusúra válogatják szét a szakcégek, ezért minden további nélkül bátran lehet dobni mindenféle műanyagot a műanyagos zsákba.
Igen, miniszter úr, hogy állunk a hulladékbegyűjtéssel és újrahasznosítással országos szinten?
Mindannyian tudjuk, hogy a változás ezen a téren egy hosszú folyamat, de ami bizonyos, hogy 3-4 olyan történelmi fontosságú intézkedést hoztunk, amely visszafordíthatatlan folyamatokat indított el Romániában. Az egyik ilyen, amiről ön is beszélt az előbb, az a betétdíjas rendszer. Egy hihetetlen nehezen kiépítendő rendszer. A európai viszonylatban a második vagy a harmadik legnagyobb ilyen betétdíjas rendszert építjük ki Romániában a jövő év végéig. Valóban volt egy október 1-es dátum, de azt szinte mindenki tudta, hogy egy év alatt sehol nem építettek ki működőképesre egy ilyen rendszert Európában. A jelenlegi állás szerint a pillanatkép az úgy néz ki, hogy van már 1000 automata megvásárolva Romániában, további 2-3 ezerre van szükség ahhoz, hogy a rendszert el lehessen indítani, ezekre már előszerződések vannak, tehát már folyik a beszerzésük, és jövő folyamán több ezeret fognak beszállítani Romániában. Ezzel párhuzamosan kézi begyűjtő pontok fognak kialakulni azokban az üzletekben, ahol nem vállalják az automata begyűjtési pont finanszírozását. Párhuzamosan indul az országos logisztika kiépítése, az összeszedésre és a válogatásra, a mérésre, a körforgalmazású gazdaságba való szállítására ezeknek a műanyagoknak, az üvegnek, illetve a fémdobozoknak, az alumínium dobozoknak. Tehát ez egy olyan visszafordíthatatlan folyamat, ami mögé felsorakozott most már minden nagy termelő az országból. 60-70%-át fedik le az országos termelésnek azok a cégek, akik beálltak a kiépítendő betétdíjas rendszer mögé. Nem nevesíthetek én most itt vállalatokat, de üdítő, sör és alkohol tartalmú italok gyártói álltak be. Ugyanakkor bent vannak a cégben azok a legnagyobb kereskedő hálózatok, akik az országos kereskedelemnek közel felét bonyolítják le. Itt van minden nagy bevásárlóközpont típusú országos hálózat. Náluk lesz a legtöbb automata rendszer kiépítve, és ez a folyamat olyan sebességgel megy már, hogy ezt visszafordítani nem lehet. Nagyon sok nyugat-európai ország előtt fog kiépülni Romániában a betétdíjas rendszer, és ez néhány év alatt több mint 90%-át fogja a piacról kivonni azoknak a palackoknak, amelyek 0,1 és 3 literes méretűek, és amelybe üdítőt, sört vagy alkohol feszesítalt palackoznak. Ezzel párhuzamosan elindult a hulladékszigetek építése, ahol van már több mint 100 igénylő önkormányzat. Itt az 5 komponensű, 5 frakcióra külön válogatott hulladékra digitalizált városi hulladéksziget építünk ki. Elindult a hulladék udvarok kiépítése, ahol jövő héten már aláírjuk az első szerződéseket, és itt meg kell említeni, hogy ott, ahol a minisztérium, az én vezetés, a mi vezetésünk alatt bonyolítja ezeket a pályázatokat, ott egy hónap után már írjuk alá a finanszírozási szerződéseket, nem úgy, mint a környezetvédelmi alapnál, ahol sajnos hónapokat kellett várni.
Most hulladéksziget, hulladékudvar, mi a különbség a kettő között?
A hulladéksziget az a digitalizált kártyával nyitható városi hulladék konténer, hogy használják egy csúnya szót, ahova külön visszük le a tömbházból a karton, papírt, külön a műanyagot, külön a biológilag lebomlót, külön azt, ami a lerakó udvarba kerül, és külön az üveget. Az önkéntes beszállításra kiépített hulladék udvar az a nem háztartási hulladékok begyűjtését szolgálja. Oda fogjuk vinni a gumiabroncsot, a rossz kanapét, a rossz fotelt, a rossz bútort, az üveget, a megmaradt festéket, a lazúrt, amit nem mázoltunk fel otthon egy felújításkor, a veszélyes hulladékokat, a számítógép maradványokat, a billentyűzetet, a rossz televíziót.
Ez nagyjából egy Marosvásárhely méretű városban egy udvart jelent? Vagy,
nem,
vagy
két-három vagy öt udvart jelent, kell jelentse Marosvásárhely esetében, de a nagyvárosoknál sokkal nagyobb infrastruktúrát építünk ki, 15 ilyen nagyvárosi hulladékudvar fogunk építeni, és több mint 500 kicsit, amely azt jelenti, hogy minden két-három falunak ki lehet építeni egy ilyen hulladékudvart. Nekem meggyőződésem, hogyha egy 10-15 perces távolságra, utazásra van az udvarunktól egy ilyen hulladékudvar, akkor minden további nélkül könnyedén be tudjuk vinni azokat a hulladékokat, akár a gyapjút, vagy akár az udvarról származó faágat.
Hiszen annyira van a folyómeder is, meg az erdőszéle is,
igen,
akkor legalább
oda visz. Sajnos.
Igen, közben itt apropó zöldház program, azt írja Imre SMS-ben. Jó napot kívánok! Mennyire jogos az, hogy a cég, aki szereli a berendezést, most előre el akarja kérni a teljes összeget. Így adnak egy fullos csomagot, hosszabb garanciát a berendezésre, és nagyobb, megbővíthető berendezést. Előre fizetés esetén 90 napon belül szerelnek, a másik csomag a standard csomag, és csak 12 hónapon belül szerelnek kisebb garanciával és kisebb teljesítménnyel. Itt már csak a megnövekedett önrészt kérik. Nem erről szólt a zöldház program, először tisztelettel Imre írja. Apropó, ugye kivitelezés.
Imrének igaza van sajnos, hogy az előző kiírások, vagy az eddigi kiírások pontosabban, egy ilyen rendszerben indultak el, és ezt még uniós alapból is részfinanszírozta a környezetvédelmi alap. Az uniós finanszírozása, a megállapodás pedig annyira szigorú volt, hogy ezen a tavaly változtatni nem tudtunk. Ezzel olyan helyzetbe kerültek a kivitelező cégek, hogy ők maguk döntötték el, hogy kinek a kérését töltik fel, és kinek szerelnek, kinek nem. Ezen a helyzetén szeretnénk jövőben változtatni, és miután megkapja a kedvezményezett a biztos visszajelzés, hogy a programba bekerült és finanszírozásba részesülhet, utána választhatja ki majd a szakcéget, és utána tárgyalhat a feltételekről. A jelenlegi kínálásokban sajnos a feltételeket ezek a szerelő cégek diktálják, és ezekben az esetekben nem igazán van megoldásunk nekünk se, hisz ezt a kiírást, ezt le kellett bonyolítsuk ebben a formában ahhoz, hogy le tudjuk zárni az uniós támogatást, amelyben a környezetvédelmi alap részesült alapok finanszírozását kezelő minisztérium részéről. Vannak cégek, akik sokkal rugalmasabbak vannak, akik nagyon szigorú feltételeket támasztanak. Én bízok abban, hogy lesznek olyan kedvezményezettek, olyan magánszemélyek, akik tudják vállalni ezeket a feltételeket, és haladni fogokokban.
Igen, itt apropó decentralizáció, nem mindenki ért egyet, úgy látom, Erzsike írja SMS-ben, jó napot kívánok, gratulálok, még nagyobb kiskirályokat nevelnek helyi fejetlenekből, a klikkes tolvajlás törvényesebben működhet, Erzsike írja.
Nem tudok vele egyet érteni, hisz épp azért mondtam szó szerint, hogy a beiratkozás, a programba való nevezés, mint a bajnokságban, hogy benevezünk a programba, az nem az önkormányzatoknál történne, hanem egy olyan informatikai rendszerben, országos rendszerben, amelyben nem tud beleszólni sem a nagy király, sem a kis király, sem a környezetvédelmi alap vezetője, sem a miniszter, sem a polgármester. Az egy informatikai rendszer, ahol az első iratkozó, a kronológiai sorrend a döntő. És hogyha ezt le tudjuk bonyolítani, akkor teljesen kiküszöböljük azt a problémát, amelyről a kedves hallgató beszélt.
Halló, jó napot kívánunk!
Hát igen, én hallgatom, de azt hiszem, ez csak
tessék a hallgató. Mondani.
Halló, hát más beszél, halló.
Most ön halló. Beszél.
Igen, jó napot kívánok!
Jó napot!
István vagyok. A miniszter úrhoz van egy probléma. Én nekem visszadobták a kérésemet. Persze a törvény módosítva volt, úgyhogy nem muszáj háztetőre tenni a paneleket, lehet telekre is. Na most, ha bizonyos okok miatt a teleken nem volt feltüntetve a ház, ha bár létezik, ezért vissza volt dobva. Viszont létezik a villany bekapcsolás, mert faktúra az mutatja. Létezik a néptanástól csatolt írat, amit kértek a néptanácsot, tehát mindenhol következik, hogy van épület rajta, csak éppen nincsen beírva a telekönyvbe bizonyos konjunktúrák miatt. Tehát ezt a módosítást nem föltétlenül kellett volna csak az épülethez kötni. Ha van telkem és van bekötő, villamos bekötő rendszer, akkor mi a az akadálya annak, hogy ezt jóvá hagyják?
Ha telekönyvileg nem létezik ház, akkor nem létezik egyileg háztartási fogyasztás. Ez igen, lehet az oka a visszautasításnak. Azt javaslom a kedves hallgatónak, hogy küldje el a fellebbezését a környezetvédelmi alaphoz, ami hatályozóban
van. El volt küldve, és azt is visszadobták.
Akkor pedig az a javaslatom, hogy a következő kiírásig a házat telekeljék.
Hát igen, nem lehet tudni. Igen, ilyen procedurális problémák a mai világból nem lehet tudni, mert itt tart, ez így van. De ha van nekem bekötésem, villamos bekötésem, akkor van hova kössem.
Igen, de hogyha a telekönyvben nem szerepel a ház, akkor...
Hát igen, mert ugyan megfogalmazva a módosítás a törvénybe. Tehát teleken van, rakordon van, de hát ház is kell. Akkor a telekre nem tehetem, ha nincs házam. Akkor miért van a telek, ha nincs ház? Akkor kettőn úgy összekötötték a
kasztert. A zöld ház program, ahogy a neve is mondja, az a háztartási fogyasztás támogatására indult, ami azt jelenti, hogy ház és háztartási benti fogyasztás kell. Ez is egy feltétele a háznak, a ház létezése.
Ja, gyakorlatilag nem kell a házra rátenni a napelemeket, tehát a ház mellé a telekre, de ahhoz igen. Kell, hogy
más,
legyen egy ház.
De amit... a fogyasztást a ház feltételezi, mert ház nincs, akkor nem lehet mosógép, nem lehet hűtőszekrény, nem lehet televízió.
Nem, viszont létezik az épület, mert a faktúra utána a fogyasztás mennyisége ezt igazolja. Uh-huh. Hogy lehet, hogy nem igazolja, hogy persze, hogy mire használom, ez tökéletes fényben. Na jó, hát
köszönöm szépen.
Egy másik kérdés, jó napot kívánok, szeretném kérdezni, tömbház tetőre milyen feltételekkel lehet kiépíteni napelemrendszert? Köszönöm, Levente írja. Lehet? Mert hogy ott nagyon közös tulajdon van. Ugye?
Sokat, igen. Nagyon sokat beszéltünk az önkormányzatokkal arról, hogy ezt hogy lehetne megoldani. A közös tulajdonon elhelyezett napelemeket és az abból származó villamos energiát nehéz utána leosztani a lakók között. Ezért a tömbházakra még nem találtuk meg a lehetőséget. Többször kértem a városi önkormányzatokat, hogy tegyenek javaslatot arra, hogy a tömbházakat hogy lehetne ilyen a lakószövetségüket, hogy lehetne esetleg ilyen formában támogatni. Ma még nincsen erre technikai megoldás. Én teljes mértékben nyitott vagyok arra, hogy ilyen jelenlegi finanszírozásokat is elindítsunk, hogyha az önkormányzatokkal egy megoldást kapunk.
Közben Zsolt írja apropó utólagos finanszírozás. Bocsánat, rosszul értelmeztük. Jogilag kizáró ok lehet a finanszírozásnál az, hogy már fent van a rendszer?
Nem, nincsen ilyen kizárás. Hogyha valakinek van más felszerelt rendszere, akkor akár a bővítést is meg lehet finanszírozni.
De azt a szerelést, ami már fenn van...
Ami már fenn van, az nem elszámolható. De további kapacitás felszerelése az finanszírozható.
Igen, János kérdezi, meg szeretném kérdezni a miniszter úrtól, hogy mi lesz a zöldház programmal, Isolare Casa Efficiente Economic, 2 éve folyik a cirkusz, János.
Nagyon nagy problémák voltak a benyújtáskor, technikai okok miatt teljesen újra kellett gondolni a kiértékelést, nagyon sokat visszautasítottak egy 2-3 évvel ezelőtt rosszul megírt kiírás miatt. Reméljük, hogy az év végéig lezárul jó-rosszul az a program, és a következőket, azokat jól ki tudjuk írni. Nehéz helyzet, mert a múltba visszanyúlni nagyon-nagyon kellemetlen jogi szempontból. Bízok abban, hogy az év végéig lezárja a környezetvédelmi alap, és az új programokat teljesen más, tiszta feltételekkel indítják.
Az elmúlt hetekben ismét a lemondását követelték miniszter úr, a Deklik nevű civil szervezet. Mi váltotta ki a vitát ezúttal ön és a szervezet között?
A népszerűségre éhes civil szervezetek legalább hetente egyszer megjelennek, és mindenki mondjon le, típusú kampányt indítanak. Ez nem egy újdonság. Az újdonság az az volt, hogy magyar nyelven indítottak Székelyföldön ellenem olyan lejárató kampány, amelynek az alapja egy teljes mértékben hazug és valótlan információ halmaz volt. Azt sérelmezték, hogy nem védjük az erdőket. Azt próbálták a székely embernek elmagyarázni, hogy egy 10. emeletről sokkal jobban tudják egyesek, hogy hogy kell megvédeni az erdőt a nemzeti parkban, majd egyáltalán a keleti Kárpátokban, mint azok, akik otthon évtizedek, évszázadok óta ügyelik, őrzik, védik az erdőt, és fenntartható módon gazdálkodnak vele. Magyarul jöttek kampányolni, azért is válaszoltam nekik magyarul, és következik, amikor magyarul jönnek kampányolni, ismét magyarul fogunk nekik válaszolni, mert mi ahhoz szoktunk, hogy úgy válaszolunk, ahhoz hozzánk szólnak. Egész nap magyarul beszéltek a székelyföldi falvakban, velem is magyarul beszéltek, ezért nem látom az értelmét annak, hogy miért kell sérelmezni, hogy magyarul válaszoltam én is nekik.
De apropó, ugye a nemzeti parkok védelméről szóló törvény váltotta ki ezt a vitát. Most ugye hát ezt egyáltalán lehet így szabályozni, hogy 75%-ra bővítsék a szigorús teljes körű védelmi övezetek kiterjedését összhangban az uniós élőhely védelmi irányelvvel a nemzeti parkokban?
Lehet. Nem lehetetlen. Mondanám úgy, hogy nem lehetetlen. Sőt, egyes esetekben indokolt is. Azonban ahhoz, hogy ezt meglépjük, ahhoz az első és legfontosabb feltétel, hogy nézzük meg, hogy kik lesznek azok az érintettek, akiknek esetleg a státusa, a helyzete, a tulajdonának a helyzete megváltozik ezáltal. Ott, ahol állami erdőről beszélünk, ott nincsen semmiféle gond, ott a kiterjesztés sokkal könnyebb, de ott is figyelni kell arra, hogy bánunk utána a faanyaggal, mert óriási szüksége van az ott élő közösségnek. Nem juthatunk el oda, hogy azért, mert mi 70%-ra terjesztjük ki a védelmet, azért elköltözik az ember a nemzeti parkból, mert nem lesz fája, nem lesz tüzelőanyaga, nem lesz a kisiparnak, a helyi feldolgozóiparnak fa a deszkához, a házépítéshez, a szarvazathoz, a cserépalávaló léthez. Tehát őrültséget nem lehet csinálni csak azért, mert valaki elképzelte, hogy akkor 70%-ot kell védeni. Ezért a védelem kiterjesztése az egy sor megelőző döntés és előkészítő folyamat. És amikor minden rendben van téve, amikor megvan a pénzünk arra, hogy minden kompenzációt kifizessünk, amikor megvan az elképzelés arra, hogy biztosítunk a helyiek, meg tűzifát és műfát ahhoz, hogy ott meg tudjanak élni, amikor megvan az elképzelés és a konkrét előírás arra, hogy hogy gazdálkodunk a 75% fölötti 25%-kal az erdőben, akkor lehet ezt indítani, és ezen dolgozunk mi hónapok óta, és ezért aljas az a kampány, amelyik elindult, mert ugyanazokat a szlogeneket fogtatják, amelyeket mi az irodában, ki a nemzeti parkban, az erdészekkel, a parkőrökkel, a rendszerekkel hetek, hónapok óta szőrszál hasogatva tárgyalunk. De nem kell ennél nagyobb, vagy erre ennél több energiát szánni. Voltak és lesznek még ilyenek. Mi tudjuk azt, hogy kell erdőt védeni, tudjuk azt, hogy kell fenntartható módon erdővel gazdálkodni egész Székelyföldön, egész Erdélyben. És én biztos vagyok benne, hogy az, ami ma Romániának gazdagsága, az az erdő, az a vadállomány, az a biodiverzitás, az nem a néhány évvel vagy évtizede megjelent szervezeteknek köszönhető, hanem azoknak a közösségeknek, azoknak az erdészeknek, azoknak az erdőtulajdonosoknak, azoknak a vadászoknak, akik évek, évtizedek, évszázadok óta őrzik az ottani környezetet.
Igen, egyébként a törvény ugye védi a nemzeti parkokat, de gyakorlatilag vannak emberek, rangerek, akik járőrözzenek a parkokban. Kinek a feladata, hogy biztosítsák, hogy legyen ember, aki járja ezeket a parkokat?
Természetesen, hogy vannak minden nemzeti parknak, megvan a saját adminisztrációja, megvannak a rangerek, megvannak azok a személyek, akik szakmai szempontból is felügyelik ott a biodiverzitást, és megvannak azok a személyek, akik akár büntetnek, hogyha nem tartjuk be a szabályokat a nemzeti parkban. Természetesen, hogy mindig lehet javítani, mindig van lehetőség jobban és többet dolgozni. Itt például a legnagyobb kihívásunk az, hogy tudjuk visszaszorítani a nemzeti parkokban a törvénytelen terepmotorozást, hogy tudjuk visszaszorítani a törvénytelen offroadozást, jippezést, terepautózást, hogy tudjuk a nemzeti parkokat úgy védeni, hogy ne zavarják az állatvilágot télen a hószánozással, és ehhez nagy valószínűséggel a csendőrség támogatására lesz szükségünk, és nevelnünk kell az erdőben járőröző, vagy nemzeti parkokban járőröző csendőrök számát. Erre már elkezdtünk egy tárgyalást a belügyminisztériummal, mert azokban az esetekben, ahol ilyen történik, ahol négykerekűvel, ahol terepmotorral, terepautóval vagy hószánnal térnek le a kijelölt utakról, ott szigorú fellépésre van szükség, és ott lehet például javítani a tevékenységet, egyetértek.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Táncos Barna, környezetvédelmi, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter volt. Miniszter úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és további jó rágyózást kívánok mindenkinek.